Foglalkozunk azzal, hogy hogy vagyunk, hol állunk, honnan jöttünk. És ezzel az egész kérdéssel az a probléma, hogy ez egy statikus állapot. Mert ha állandóan visszanézek, szükséges, hogy visszanézünk, szükséges, hogy lássuk, hogy miért vagyok ott, ahol vagyok, hogy megértsük, hogy miken mentem keresztül, főleg azért, hogy ne ismételje maga a hibákat, hogy tanuljak a múltamból. Szükséges, hogy visszatekintsek. De az nem változtatja meg azt a helyet, ahol állok. Az is jó, ha tudom, hogy most hol vagyok. Az is fontos, hogy lássam, hogy most miben vagyok, most hol vagyok. Most mi történik, hogy hat a múlt és a jelenem. De ez még mindig ugyanaz az állapot. És sajnos időnként találkozok emberekkel, és azt látom, hogy te jó ég ugyanott van, ahol a múltkor, mikor találkoztunk. Vagy 2 évvel ezelőtt. Hát természetesen olyan nem találkozok, aki 10 évvel ezelőtt is itt volt. De hát mi van előre? Hogyan tovább? Hogyan tovább? És igazából egy kicsit ehhez szeretnék ma gondolatokat ébreszteni. Nem fogom megmondani a tutit, de az biztos, hogy lesz talán 1-2 kérdés, amit érdemes elvinni. És talán azt is kérném így mindenkitől ma, hogy ahogy itt együtt gondolkozunk erről a kérdésről, hogy hogy lehetne előrelépni, hogy ne csak a múltamban, meg a jelenemben álljak állandóan, hogy bármi mondat vagy kérdés, ami ugye egy kicsit megfog belülről, ami megérint, azt érdemes lenne hazavinni, azt érdemes lenne egy kicsit átrágni. Nem lehetséges mindent megjegyezni, mert nekem erre a gépre azért van szüksége, mert én nem emlékszem a saját előadásomra. Tehát innentől kezdve senkitől nem várom el. De talán, hogyha 1-2 dolog megragad bennünk, megmarad bennünk, ha kérdések felmerülnek, hogy én ezzel hogy vagyok, akkor már egy jó helyen vagyok. Kik azok az emberek, akik előre tudnak lépni? Talán azt is mondhatnám, hogy akik képesek arra, hogy érjenek és érettebbek legyenek évről évre. Az egyik ilyen ember, az egyik jellemzője az ilyen embernek az, hogy az identitásában meggyőződéssel áll. Mit jelent az, hogy identitásában meggyőződéssel áll? Valami olyasmit, hogy tudja azt, hogy miben hisz. Valahol tisztában van a belső értékrendjével. Nagyon sokszor találkozok úgy emberekkel, akik kérdéseket tesznek fel nekem, hogy Emőke, ezt hogy csináljam, azt hogy csináljam, ezzel merre menjek, azzal merre menjek. Emőke, szerint mi lenne erre a jó? És hogyha nem figyelek elég, én még meg is mondom, hogy mit csináljanak, ami nem egy jó megközelítés. De a jó kérdés ilyenkor a következő. Különben miben hiszel? Különben miben hiszel? Te erről mit gondolsz? Egy olyan világban élünk, ahol már nincs időnk saját véleményt kialakítani, mert fölkelünk, ránézünk az okostelefonra, és ott van rajta mindenki véleménye. Ott van rajta mindenki véleménye. Rajta van a hírekben, rajta van a Facebookon, a cseten, mindenki véleménye. De ebből mi az, ami az enyém? Tudom, hogy mi az az enyém? Mert ha mindenki véleménye számít, akkor beindul a szorongás, amiről nem akarok beszélni. Tehát ha mindenki véleménye a meghatározó, az annyit jelent, hogy nincsen megadva semmi szabály, semmi irány, csak azt mondják a gyereknek, mert most hagyj hozzak ide egy ilyen példát, amikor azt mondják a kisgyereknek, hogy figyelj, a bakcsomópont túloldalán találkozunk, menj át oda, én még itt valamit elintézek. És a gyerek ránéz az anyjára, és azt mondja, anya, de hogy? Csak menj át. De hát annyi autó jön minden irányból, hogy? Hát találd meg. Nem mondja meg, hogy a zebrán, hogy jobbra néz, meg balra néz, vagy fordítva, de valamerre nézzél szét. Nem mondja meg, hogy a piros az azt jelenti, hogy állj, mert most jönnek az autók. Nem mondja azt, hogy a zöldön mehetsz. Nem mondja azt, hogy ne fuss a sineken, ne állj meg. Csak menjél, majd ott találkozunk. És erre azt mondjuk, hogy ez értelme, tehát ki csinálna ilyet a gyerekével? És mi elhisszük, hogy így kell élnünk ebben a világban. Azt se tudjuk, miben hiszünk. Pedig ahhoz, hogy identitásunkban meggyőződéssel álljunk, Kellene, hogy kialakítsunk egy belső értékrendet, amire azt tudom mondani, hogy ebben hiszek, erre igent mondok, ebben nem hiszek, erre nemet mondok. Ja, ez nem elég, mert különben hangulataink alapján tudunk igeneket és nemet mondani. De képesek vagyunk-e érvelni, hogy miért mondom azt, hogy igen, és miért mondom azt, hogy nem? És az érvelésem tovább mutatnak, mint a Minden Egyben blog, meg a mainap.hu, vagy mik vannak még itt? Nem is tudom, én már nem tudom, mert... Az még csak hagyjam. Na jól van, ne legyen ez a reklám helyes nekem, utána mindenki hamezza, és nem értik, hogy mitől lett ekkora nézettség ezeknek az oldalaknak. Van belső véleményem, értékrendem? Tudom, hogy miben hiszek? Tudom, hogy miben hiszek a házasságról? Különben miben hiszek? Mit hiszek? Mi a meggyőződésem az életemről? A családról? Jó, hát az, hogy jó lenne, meg jó, hogy van. Igen. Meg kár, hogy olyan volt, és jó lenne, ha olyan lenne. Igen, de mi a meggyőződésem? Mi a meggyőződésem a bosszúról? Úgy nem, csak így igen? Mi a meggyőződésem a szexről? Mi a meggyőződésem a pornográfiáról? Mi a meggyőződésem a megcsalásról? Mi a meggyőződésem az elcsábításról? Mi a meggyőződésem a pletykáról? Még most nem megyünk oda. Na mindenki kikeresi a Google-ba, jó? Tudom-e azt, hogy miben hiszek? Különben, hagyj kérdezzem meg, hisszük azt, hogy minket Isten alkotott? Hogy képmására alkotott? Hiszem azt, hogy Isten a saját lelkét lehelte belém? Hiszem azt, hogy gyönyörködik bennem? Mert ha igen, akkor miért utálom magamat? Akkor miért olyan nagy a rákeresettségek száma abban, hogy önelfogadás? Miért van megszámlálhatatlan több ezer dokumentum, írás, kutatás, szakirodalom arról, hogy hogyan fogadjuk el önmagunkat? Miért? Ha én hiszem, hogy engem Isten alkotott, ha engem is hiszem, hogy Isten a képmására alkotott, a lelkét lehelte belém, akkor mi a problémám magammal? És ha én hiszek abban, hogy úgy gyönyörködik bennem, ahogy írja Ézsaiás prófétámon, akkor nem mindegy, hogy ki az, aki nem gyönyörködik bennem? Csak egy kicsit gondolkozunk el rajta. Hiszem azt, amiben hiszem? Hiszem-e azt, hogy a törvény értem van, és nem ellenünk? Erről egy egész hetet tudnék beszélni. Mert azért van folyamatos döntésképtelenségünk, mert igazából valahol kételkedünk abban, hogy a törvény értem lenne Isten törvénye. Rengeteg ember azért nem akar hívő lenni, vagy azért hagyja el a kereszténységet, mert azt mondja, hogy ő ennyi szabályt nem akar követni. És marhára elege volt a szabályokból és a törvényekből. Vannak, akik állítják, hogy a törvény az minden, és mindenek felett. De ők azért állítják, hogy a törvény minden és mindenek felett, mert félnek az Istentől, mert ők azt nem hiszik el, hogy Isten gyönyörködik bennük. Ők azt hiszik, hogy ezáltal majd valamit ki lehet pipálni, vagy át lehet húzni, hogy betartották, vagy nem tartották be a törvényt. De ha elhisszük, hogy Isten a törvényeket azért adja, mert azt mondja, hogy figyelj, én értem meg, én tudom, te még nem fogod fel, majd egyszer meg fogod érteni. Ha ezt elmernénk hinni, ha ezt igazán meggyőződésünk alapja lenne, hogy a törvény értem van, és nem ezzel akar Isten engem piszkálni, és nekem betartani, és engem korlátozni, hanem ezáltal akar a szeretetével körbevonni és megtartani, újraértékelnénk a törvényről alkotott véleményünket. Elkezdenénk gondolkodni azon, hogy az, ami nekem most annyira taszító isteni törvény, lehet, hogy van benne logika. Ráadásul talán olyan logika, ami nekem jó. Hisszük azt, hogy a vétkeink eltávolítanak Istentől? Hisszük ezt? Hogy közénk férkőzik? Ja, nem azért, mert Isten távolodik el tőlünk, hanem azért, mint amiért a rossz gyerek, mit csinál a rossz gyerek, becsukja az ajtót és elbújik a függöny mögé. Azért, mert a szülő nem akar érte menni? Azért, mert a szülő nem szeretni? Édesanyám mesélte egyszer, hogy figyelmes lett arra, hogy a bátyáim nagyon csöndben voltak. Na most, amikor a gyerek csöndben van, akkor tudjuk, hogy jobb odafigyelni. Akkor egészséges a gyerek, amikor nincs csöndben. Amikor nagyon-nagyon hosszú ideje, nagyon-nagyon nagy csönd van, akkor valami nincs rendben. Bement a szobába, és látta, hogy a bátyáim ülnek a függöny előtt, és ollóval így szabdalják föl. Érdekes, hogy nagy csendbe tették. A vétkeink minket eltávolítanak Istentől, ezt hisszük? Mert különben, ha igen, akkor hagyd kérdezem azt, ez nekünk nem okoz aggodalmat, hogy az nem lesz jó, nem fáj a távolság? Ha valakit szeretünk, és valaki szeret minket, akkor az egyik legkedvesebb szó az, hogy hiányzol. És mi inkább engedjük azt, hogy Isten azt mondja, hogy hiányzol, mint sem, hogy lemondjunk a bűneinkről. És ugye jön a kérdés, hiszem-e azt, hogy Isten szeret? Hiszem azt, hogy terve van az életemmel? Sőt, hagyd menjek tovább. Hisszük azt, hogy a terv jó. Ha igen, akkor miért kell annyira kontrollálni azt a tervet? Ha hiszem azt, hogy Isten szeret, és terve van az életemmel, és a terv jó, akkor miért kell annyira kontrollálni az életemet? A szorongások, a pánikbetegségek azért vannak többnyire, mert mindent kontroll alatt akarunk tartani. És meg is mondatik nékünk, bármit elérhetsz, bármit kontrollálhatsz, amit csak akarsz. Mit ne tudnánk kontrollálni a mai világba? Hát jó, ezt a PPT-t, ez igaz. Mi az, amit nem tudunk kontrollálni? Mi az, aminek nem találjuk meg a nyitját, az útját? Mindent, bármilyen körülmény között befolyásolni tudunk. Ez van nekünk lenyomatva. És abban a pillanatban, hogy valamit nem tudunk kontrollálni, kétségbe esünk, most mi lesz? Elvesztettük a kontrollt. És itt jön az, hogy vajon miért olyan magas a depresszió száma? Nem csak azért, mert mennyi mindent vesztettünk, hanem azért, mert elveszítjük a kontrollt, és bizonytalanságba kerülünk. Pedig ha hinnénk, hogy az Isten terve velünk jó, máshogy közelítenénk meg a dolgokat. Talán nagyobb bizalommal. Talán nagyobb békességgel. Talán tudnánk azt mondani, hogy Istenem, ha sötétségben is vagyok, vagy sötétségben is leszek, tudom, hogy Te ott leszel, és az elég nekem. De ehhez az kellene, hogy elhiggyük, hogy ő szeret, és ahogy ígérte, ott lesz. És elhiggyem azt, hogy Isten mindenható. Ja, nem mindent megosztó velem, hanem mindenható. És amikor ott állok azok mellett, akik azt kérik, hogy Emőke segíts, mert azt mondták, hogy már csak néhány hónapon van, akkor nagyon sok minden, amit egy életen át kontrollálni akarunk, jelentéktelenné válik. És nagyon leszűkülnek az emberi akarás dimenziói. Pedig, hogyha az életünket nem csak az életünk végénél tekintenénk úgy, hogy mennyi áldással van tele, hogy az Isten szeret, hogy az Isten jelen van, mennyi görcstől, mennyi szorongástól, és mennyi belső fájdalomtól, depressziótól szabadulnánk meg. Hisszük-e azt, hogy egyetlen út vezet az Atyához? És az csak Jézus Krisztus által van. Ja, tudom, ez nem egy népszerű hitvallás. Mert hát azért nem lehetünk ennyire kizárólagosak. De hát, ha ezt mondja az ige, akkor most mi válik fontossá? Az, hogy mindenki bólogasson, hogy igen, egyetértek, örülünk, hogy hozzánk tartozol? Vagy az apostolokkal, akik mártírhalált haltak, merjük azt mondani, hogy igen, hiszem. És azért hiszem, mert van valaki, aki lehetségessé tette azt, hogy legyen út az atyához. Talán a munkának az egyik legnehezebb része nem a gyászok megtekintése, nem a drámák, a fájdalmak, a bántalmazások, hanem az, hogy mennyire meg tudjuk szokni a hitünket. Hogy mennyire bele tudunk langyosodni abba, hogy már azt se tudjuk, hogy mit hiszünk. Mindaddig, amíg nem jön valami az életünkbe, ami felébreszt. És akkor kétségbe esünk, mert kontrollvesztettnek érezzük magunkat. Ahhoz, hogy előre tudjuk lépni, elsősorban azt kell tudnunk, azt kell mondanunk, arra kell törekednünk, hogy az identitásunkban, aki vagyok, és aki vagyok Krisztussal, ebben meggyőződéssel álljak. Tudom-e, hogy miben hiszek? Ez az első kérdés. Tudom-e, hogy miben hiszek? Ha most azt mondanám, 5 pont, hogy mi az identitásom alapja, meg tudnám fogalmazni? Mi az identitásom alapja? Mi alapján fogok majd döntéseket hozni, amikor innen kilépek? Az identitásom alapján. Jaj, de az nem kognitív szinten jön elő, az nem úgy jön elő, hogy valamit föllapozok, hogy igen, mit is hiszek erről, hanem úgy, hogy amit én itt hiszek, meggyőződéssel állok, az ide beépül. Beépül a lelkem legmélyebb zugaiba, és amikor jön egy esemény, akkor reagálok. A reakció nem agyból jön, az a legmélyebb énemből jön, az az identitásomból jön. Az, hogy hogyan reagálunk egy szituációba, az abból jön, amit én beépítettem az identitásom szerves részeként az életembe. Tudom-e, hogy mit hiszek? És akkor még egy kérdés. És hiszem, amit hiszek? Hiszem, amit hiszek? Vagy csak mondom? Ma így, de most, hogy mondod, tegnap nem így gondoltam, de igazából lehet, hogy meg kéne változtatnom. Hiszem, amit hiszek? Hogy lehet az, hogy az apostolokból szinte kivétel nélkül, Jánost kivéve, mint az életét adta azért, amiben hitt? Hogy lehet? Nem egy olyan világban élünk, amikor ezt úgy elengedhetjük. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb veszélye a kereszténységnek az az, hogy megszűnik hinni, amiben hisz. Camus azt mondta, nincs időnk rá, hogy önmagunk legyünk. Csak arra szakítunk időt, hogy boldogok legyünk. Hát, ha sikerül ezt is megkeresni. Nem, még egyel tovább. Igen. Ez a hatásszünet itt. Nincs időnk rá, hogy önmagunk legyünk. Csak arra szakítunk időt, hogy boldogok legyünk. Ha ezt alatta azt írnám, hogy tapolyai emőke Camus nyomán, akkor az a szó, hogy boldogok, idézőjelben lenne téve. Mert amikor nem önmagunk vagyunk, akkor nem vagyunk boldogok. Amikor nem önmagunk vagyunk, akkor nincs békességünk. Amikor nem önmagunk vagyunk, akkor nem tudunk egészséges kapcsolatban lenni, csak állarcok mögött. Akkor csak játszmázunk. És nem értjük, hogy miért van az, hogy a kapcsolataink nem bontakoznak ki, vagy nem fejlődnek. Mert elkezdünk megfelelni ennek így, és annak úgy. Ő ezt a személyiséget várná el tőlem, ő pedig ezt a hitvallást. Van időm arra, hogy önmagam legyek? Az az ember, aki szeretne előrelépni, azon kívül, hogy jellemében, hogy identitásában, meggyőződéseiben stabilan áll, az az élete alapjait jellemre is építi. Ez a szó, hogy jellem, azon gondolkodtam, hogy végig kéne menni néhány gimnáziumba, és megkérdezni mondjuk a tizedikesektől, vagy tizenegyedikesektől, hogy mit jelent az a szó, hogy jellem. Mit jelent ez a szó? Ezt a szót már nem nagyon használjuk. Mit jelentenek az a szó, hogy erény? Lassan nyelvünkből kikopó szavak. Az az ember, aki az élete alapjait jellemre építi, például nem borul ki a kritikától. Ugye lájkokat lehet nyomatni a Facebookon, és tudjuk azt, ma már kimutatták, hogy konkrétan az, hogy látjuk, hogy valaki lájkolta a képünket, illetve hogy hányszor lájkolta a képünket, ez egy endorfin löketet ad az idegrendszernek. Azaz boldogsághormon szabadít fel. És azt is tudjuk, hogy minél többször élünk ezzel a lehetőséggel, egy függőséget alakít ki ez az endorfin löket. Mert igazából a kritikákat nem bírjuk elviselni, csak a bókokat. Sőt, a kritikákat már meg sem merjük mondani egymásnak, ezért maradunk felszínes kapcsolatokban. A legkedvesebb barátaim azok, akik úgy tudnak mellettem állni, ahogy senki más, amikor nehéz helyzetben vagyok, akik támogatni tudnak, akiknek a szeretete teljes mértékben elfogadó szeretet, és onnan tudom, hogy a szeretetük elfogadó szeretet, hogy időnként mondják nekem azt, hogy te hibbant vagy. Te nem vagy normális. Amikor konfrontálni mernek, hogy jó-e, működ, ezt nem teheted? Biztos, hogy ezt akarod? Tudunk kritikát adni és kritikát elfogadni? Hogy állunk ezzel? Az érett személyiség egyik legerősebb vonása az, hogy elbírja viselni a kritikákat. Miért? Azért, mert különben tisztában van azzal, hogy ő kicsoda, hogy ő önmagát el tudja fogadni. Miért? Mert látja és érzi azt, hogy Isten gyönyörködik benne. Jaj, nem kezdem előről az egészet. Csak szeretném, hogy lássuk az összefüggéseket. És hogyha már ott tartunk, hogy nem borul ki a kritikáktól, a másik része az, hogy a bókoktól pedig nem száll el. Nem gondolja azt, hogy ő áll a mindenség csúcsán. És ismét egy társadalom kritika. Valahol egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon sok hegycsúcs van, völgyek nélkül, és mindenki a hegycsúcsánál, ja, mindenki a saját hegycsúcsánál. Ez lenne az a baromfi udvar, ahol csak kakasdombok vannak, és körülbelül 700 kakas, tyúkok nélkül. Jaj, nem magunktól vagyunk ilyenek. Ezt akarják ránk nyomatni, mert a piac ezzel jól jár. Nagyon sok piac jól jár ezzel. Ez egy gazdasági trükk. Úgy fogják meg a kicsiket, mint a nagyokat. Különbség az, hogy a kicsik nem tudják, a nagyok tudják, de ők azt hiszik, hogy csak a kicsiket fogták meg, mert ők már annyira helyén vannak, hogy őket nem lehet megfogni. Hány applikáció van a telefonunkon? Hányat vettünk? Mennyit csetelünk egy nap? Hányszor megyünk ki a barátokkal beszélgetni? Ha percekben összehasonlítanánk, hányszor ültünk le azzal, akivel egy háztartásban élünk, vagy egy családtaggal? Hányszor ülünk le velük kettesben, szemükben nézve, azt kérdezünk, hogy hogy vagy? Figyelj, mi van veled? Többször említettem már az amerikai kutatást, amit Gary Collins csinált a 80-as években, 90-es években. Azt mondta az emberekhez, azok az emberek, akik pszichológushoz járnak, azoknak 80%-ának nem kéne szakemberhez járnia, ha lenne valaki, aki rájuk néz és meghallgatja őket. Nem is kéne semmit mondani, csak így szemezni és mondani, hogy mondjad, hallgatlak. És ki azt közülünk, aki nem erre vágyik? Mindannyian erre vágyunk, hogy valaki ránk nézzen, leüljön velünk a porba, és azt mondja, figyelj, hogy vagy? Mi van veled? Húzod a beledet, vagy már összeszedted magad? Ebben kilódunk mindannyian. Tudunk kritikát fogadni? És tudunk bókokat fogadni? Jaj, most kivételesen nem úgy, hogy örülünk, hogy még egyszer megsibatgatták a buksinkat, hanem tudunk-e alázatban lenni? Alázatban, mert igazából egy bókot jól fogadni, az annyit jelent, hogy azt mondom, hogy köszönöm. És továbbra, ahogy János mondja, semmim sincs, ami ne Istentől lenne. Az, aki jól tudja fogadni a bókokat, az egyik oldalról meg tudja ezt köszönni, magyarázkodás nélkül, hogy igen, de mondjál még egy nagyobbat, el tudja fogadni, és azt tudja mondani, semmim sincs, ami ne Istentől lenne. És ahogy mondjam, hogy látszólag ez úgy tűnik, mint egy ilyen elnyomása, elkicsinylése, lecsendesítése az értékelésnek. De ha mélyebben belegondolunk, nincsen ennél csodálatosabb, hogy az, amit bennem az emberek most értékeltek, az azért van ott, mert valaki engem ezzel megáldott. A mindenség ura engem megáldott. És ez már egy teljesen más értékű értékelés, mint amit embertől kaphatunk. Szóval kinek az értékelése számít? És az az ember, aki így tud viszonyulni az értékelésekhez, az a bizonytalanságban képes megállni. Azért, mert tudja, hogy aki eddig hű volt, az ezután is hű lesz hozzám. Életünket jellemre építeni, az pontosan ilyen apró kis részletekből áll, amivel különben nem foglalkozunk. Mert ha most azt írnánk be a Google keresőbe, hogy bizonytalanságban megállni, vagy a kritikákat elviselni, vagy bókoktól nem elszállni, nem sok lenne erről kutatás, se írás, se honlap. Mert ezek nem népszerű gondolatok. Pedig életünk minden lépése nap, mint nap erre épül. Az az ember, aki képes előrelépni, annak a jellemének egyik vonása az, hogy a döntései értékrend vezéreltek. És nem érzelem vezéreltek. Én egy kísérletként mindenkinek felajánlom a következő dolgot. Legközelebb, amikor otthon tévét néz, egyszer-egyszer, csak a reklámoknál próbáljuk ki azt, hogy nézzük a reklámot zene nélkül. Nézzük a reklámot zene nélkül. Teljesen más lett az értelme. A zenéjét a reklámoknak úgy kell megírni, és úgy válasszák ki, hogy egy olyan érzelmi hangulatot keltsen, ami miatt én bennem megfogalmazódik egy vágyódás, hogy azt a terméket, amit ott reklámoznak, megvegyem. Minden reklámnak a lényege nem az, hogy vedd meg ezt, mert csak ennyibe kerül, ez már a végeredmény. Mielőtt megmutatják, hogy mit kell megvenni, mi a gyerekekkel időnként szoktunk ilyet játszani, hogy na, ez miről lesz ez a reklám. Egy új reklámnál ez egy nagyon érdekes dolog. Miért akarnak minket behergelni érzelmileg? Egy olyan világban élünk, ahol állandóan mindenki mindig az érzelmeinket akarja spannolni. Egyszer egy nemzetközi szállodalánculat igazgatójától láttam egy riportot. És ő mondta, hogy amikor még a láncolatot elindította a szállodáit, az embereknek, akik bejöttek, azoknak a fogadására, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy körülbelül 7 perc áll rendelkezésére. Ugyanis az emberek bejöttek, és körülnéztek, és nézelődtek, és az, aki a recepciós asztalnál ült, volt 7 perce, hogy megragadja az ő érdeklődését, mert ha 7 percen belül megragadta az érdeklődését, akkor volt esély, hogy a vendég ott fog megszállni, ha nem, akkor elment a vendég. Azt mondja, hogy ma ez kevesebb, mint 2 perc. Kevesebb, mint 2 perc alatt. Körülnéznek a vendégek, és azt mondják, ez a hely nem nekem való. Én érzem. De akkor menjünk tovább, jó? Egy picit tovább megyek. Nem, nagyon tovább megyek. Udvarlás. Randi. Valaki elhív, vagy valaki megkérdez. A válasz ránézésre tudom, hogy nem. Én irigylem az ilyen embereket, mert én nekem 4 óra kell ahhoz minimum, hogy értsem, hogy miről beszél a másik. Pedig ez a szakmám. És körülbelül 30 000 ülés van mögöttem. Tehát 30 000 órát ültem le emberekkel így szemtől szembe, hallgatva az ő problémáikat, és próbálok rendszert rakni belőle ki. De vannak, akik azt mondják, hogy nekik egy pillantás. Már szimatáról tudom, hogy ő nem. Pedig azt szoktam mondani, így mellékes egy szabad szombaton szabad ilyet mondani. De szerintem már lehet, hogy ezt az előző alkalommal is mondtam. Első randi. Bocsánat, örülök, hogy túléltem. Azt se tudom, ki volt ott. Én egyet tudok, én vajon hogy néztem ki. Hol csináltam magamból hülyét, és mi az, ami jól sikerült. Második randi. Azt hiszem, ezt már túlélem. Igen, a végén azt mondom, tényleg túléltem. Harmadik randi, ide már nagyon kevesen jutnak el. Itt kimerem fújni az orromat. Negyedik randi, amire a pszichológus Amerikába fölállíthatja a diagnózist, hamarabb általában nem. Negyedik randira igazából észreveszem, hogy kivel szemben ültem le. Most már tudom, hogy kivel randizom. Az, hogy mindent kontrollálni akarunk, az, hogy hangulatokra építünk, meggyőződésem, hogy hozzájárul ahhoz, hogy miért növekszik a magányos emberek száma. Mert hangulatokból kontrollálni akarunk. Mert elhitetik velünk. Igen, a média, az egész világ elhiteti velünk, hogy a hangulat az mindent meghatároz. Én hiszek a zsigeri megérzésekben egy pontig, mert hál' Istennek Isten adott nekünk józan eszet is. Nem minden zsigeri, nem minden érzés, nem minden hangulat. Döntéseit az az ember, akinek élete alapjait jellem jellemzi, értékrendek határozzák meg. Camus azt mondta, még mindig Camusnél maradunk, csak egyetlen módon lehet szembeszállni a szabadságát vesztett világgal. Annyira szabaddá kell lenned, hogy puszta léted felérjen egy lázadással. Ha csak egy negyede az itt levőknek ma úgy menne el, hogy azt mondja, lázadni akarok, akkor én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos nap volt. Mert az, amikor a létem egy lázadás a szabadságát vesztett világgal szembe, az egyetlen egy dolgot jelent. Én szabad vagyok. Én szabad vagyok. Szabad vagyok mások ítélkezésétől, mások véleményétől. Szabad vagyok a közvéleménytől, a közhangulattól. Szabad vagyok a múltam terheitől. Szabad vagyok a saját elvárásaimtól. Szabad vagyok tévhitektől. Szabad vagyok önállóan dönteni meggyőződésből. Egy olyan meggyőződésből, amire lehet életet építeni. Az az ember, aki szeretne előrelépni, az kapcsolataiban stabilan áll. Igazából Minden egyes ember, aki hozzám eljön beszélni, előbb vagy utóbb megkérdezem. És a kapcsolataiban hogy áll? Házasságában, párkapcsolatában, barátságaiban. Az egészséges ember, aki képes fejlődni, az a kapcsolataiban stabilan áll. Ennek az egyik vonása az, hogy képes hosszú távú kapcsolatokat fenntartani. Hosszú távú kapcsolatokat csak úgy lehet fenntartani, ha képes vagyok elviselni a másik hülyeségeit, meg tudok bocsátani, és újra tudok kezdeni. Na most ez három nagyon-nagyon rossz érzés. Hülyeséget elviselni senki nem szeret. Megbocsátani néha egyenesen fájdalmas. Újra kezdeni, miután engem megsebeztek, az olyan érzés, mint a legnagyobb megalázkodások egyike. Képesek vagyunk ezekre? Képesek vagyunk másoknak tűrni? Képesek vagyunk megbocsátani? Képesek vagyunk újra kezdeni? Hány olyan barátunk van, aki mondjuk 5 éve a barátunk? Hány olyan barátunk van, aki 10 éve? Hány olyan barátunk van, aki 15 éve? Hány olyan barátunk van, aki gimnázium óta vagy egyetem óta? Az a kérdés, hogy az én kapcsolataim között vannak-e hosszantartó kapcsolatok, az igazából a személyiség meghatározója. Ha valaki hozzám eljön és azt mondja, hogy nincsen régi kapcsolatom egy se, ha valaki azt mondja, hogy nincsen tartós barátságom, most nem párkapcsolat, tartós barátság, akkor tudom, hogy ott valami nagyon-nagyon nagy törés van a személyiségében. Az, aki kapcsolataiban stabilan áll, az képes önmagáért döntéseket hozni, és ezért felelősséget vállalni. Tudunk döntéseket hozni önmagunkért? Vagy elvárjuk, hogy mondd meg, hogy mit csináljak? Minden döntésünkért mástól kérünk tanácsot? Vannak, akik ezzel jól járnak, de nem biztos, hogy így kéne élnünk. Mereg döntéseket hozni, az egy bátorságot igényel. Minden egyes döntésünk valamilyen szintű bátorság. Az a bátorság, hogy elviselem a következményét. Jó, hát lehet, hogy az egyik ilyen bátorság az, hogy ma tészta legyen, vagy főzelék ebédre, de azt is tudom, hogy amikor ezt elhatároztam, akkor már az lesz megfőve, tehát az már legfeljebb vacsorát tudom módosítani, ha egyszer megfőztük, akkor az már ebédre az lesz. Ez egy kicsi döntés. De az, hogy milyen munkahelyre menjek tovább, egyetemen milyen szakra menjek tovább, hogy elmenjek valakivel találkozni, vagy sem, hogy építsem ezt a kapcsolatot, vagy sem, hogy szakítsunk, hogy beszéljek vele, hogy megkérdezzem, hogy mi van, hogy hozzá menjek, vagy elvegyem feleségül. Ha nem merünk döntéseket vállalni, akkor az egy helyben toporgás. És az egy olyan fájdalmas állapot, mert egy helyben toporogni mindenkinek fáj. Annak is, aki látja, mert az sajnálja, és annak is, aki benne van, mert ő maga is érzi az elégedetlenséget, hogy jó lenne már haladni. Tudok döntéseket hozni? És tudok-e értük felelősséget vállalni? Hát aztán jön a kedvenc kérdésem a kapcsolatokra nézve. Képes vagyok-e másokat magam elé helyezni? Képes vagyok-e másokat magam elé helyezni? Hát ez nekem különösen reggel dugóban nehéz kérdés. És többször észrevettem már magamban, hogy jövök be az M1-esen dolgozni a Zsámbékról, és ahogy becsatlakoznak az utak, úgy vagyok vele, hogy na, látom, hogy ott nagyon áll a sor, villogok neki, hogy gyere, ilyen kedvesen, erre jön a második, és az van bennem, hogy ó, álljunk meg, én neki voltam kedves, nem veled. És akkor jó, hát őt is beengedem, most már jó van, hát akkor ma legyen egy jó napunk, amikor úgy kezdtem, mint aki kedves, meg normális, meg hát maga elé enged embereket, hát akkor legalább legyek olyan, mint amilyen az előadásomban mondom, hogy kéne. És akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy én is. És ilyenkor már legszívesebben dudelnék rá. Micsoda, hogy te elém? Na jó, azért itt is valahol határt kell húzni, mert különben soha nem érnék be. Értem én ezt. De a hétköznapokban tudok valakit magam elé helyezni. Tudom azt kérdezni, hogy különben most beszéljünk rólad, ne rólam. Hányszor hallom a panaszt? Nem is randikon, barátságoknál. Úgy barátságoknál. Hányszor hallom, hogy mondják nekem, jó emőket, de leülök vele beszélgetni. De mindenki csak magáról akar beszélni. Én végig hallgatom őket, és mikor rám kerülne a sor, nekik menniük kell. És a következő alkalommal kérdezem én. És a válasz az, hogy ez mindig így van. Ha csak egy embertől hallanám ezt, akkor azt mondanám, hogy hát biztos az ő határproblémáival van probléma. De nem. Ez egy egyre gyakrabban felmerülő panasz. Ilyen nincs is a diagnosztika könyve. Nincsen tankönyv, szakirodalom, amiben valaha ilyenről olvastam róla. És én csak nézek, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Cseréljenek le minden barátot, de hát már minden barátjuk ilyen. Cserélje le a másik barátaira, de hát azok is ilyenek. Tényleg egy olyan világban élünk, ahol elfelejtjük megkérdezni a másikat, hogy különben te hogy vagy, most ne rólam beszéljünk? Azt gondolom, hogy az életem egyik, amiért leghálásabb vagyok, az egyik olyan dolog, amiért leghálásabb, mert nagyon sok mindenért vagyok hálás, de egy valamiért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy az én barátaim olyanok, akiknek mindig jut idejük arra, hogy megkérdezik, hogy különben veled mi van. Az még csak hagyjám. De most jön a meglepi. Még emlékeznek arra, hogy a múltkor mit mondtam. Na, ez már tényleg meglepi. Sőt, mi több, visszatérnek arra, hogy és azzal mi van. De jó érzés. De jó érzés. Mert ebből azt érzem, hogy tényleg szeret, hogy tényleg rám figyel, hogy tényleg számítok, és még egy valamit, már is valahova tartozok. Minden embernek az egyik alapvágya, a valahova tartozás vágya. De nem tudunk senkihez se tartozni, mert mindenki csak magával van elfoglalva. Mindenki mondani akarja, és elfelejtünk kérdezni. Ha fölmegyünk egy társkeresőre, többségében mi áll? Többségében az áll, hogy milyen vagyok, kit keresek, mik az elvárásaim, mi az, amit nem tolerálok benne, és aki annak megfelel, küldjön egy képet, és ha 30 másodpercen belül, úgy 33 másodpercen belül nem iktattam ki, akkor végignézem a honlapját. Vagy regisztrációs lapját, vagy minek hívják ezt. És ki az, aki azt mondja, hogy mi az, amit én tudok adni neked? Mi az, amivel én szeretnélek megáldani téged? Jaj, nem az, hogy mi az, amiben én jó vagyok, mik az én erényeim, és nem az önfényezésről beszélek. Az áldozatról kérdezek. Van olyan társkereső? De hogy válaszoljuk, mert kiderül. De van olyan társkereső, aki azt mondja, különben te miért vagy hajlandó áldozatot hozni? Milyen vagy te, amikor másokért teszel és adsz? Egy olyan világban élünk, ahol a lényeg az én. Igen, ez elsősorban az angol száz kultúrából jön. Angolul hogy kell írni azt, hogy én? I. Ami egy nagy I betű. Egy jó nagy I betű. És én emlékszem, amikor tanultam angolul írni, és egyszer kicsi I-vel írtam, és megkérdezték, hogy az mi. És mondtam, hogy állj. Hát azt mondja, hogy ilyen nincsen, az csak nagy I-vel lehet, jelenti azt. Ha már kicsivel írom, az már nem azt jelenti, hogy én. Nekem mindig nagynak kell jönni, marha jó. Oké? Magyarul mit írunk nagy betűvel? Te. Aztán a következő. Magyarul mi mondatot nem kezdünk énnel. Angolul csak úgy kezdünk. Minden mondat így kezdődik. I think. Én úgy gondolom. Nem már, és ki kíváncsi rá? Magyarul énnel nem kezdünk mondatot. Tevel lehet kezdeni mondatot. Önnel lehet kezdeni. És valahol jóval egészségesebb ez a megközelítés. Képesek vagyunk másokat magunk elé helyezni? Vagy nálunk az én mondat elején nagybetűvel áll? Hagy mutassak valamit arra, hogy kapcsolataiban stabil. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonló lett. És magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Itt van nekünk egy példa. Itt van egy példa. Magamat különnek nem tartván, hanem a másikat különnek tartsátok magatoknál. És ne a magatok hasznát keressétek, hanem mindenki másét is. Amikor hozzám a párok eljönnek, nagyon sokszor gondolkozok azon, hogy mi az, amilyen az az ige, ha kérik tőlem, hogy igével is bátorítsam őket, mi az az ige, amit úgy tudnék adni, ami úgy velősen ott lenne. És leggyakrabban ez az ige jut eszembe, időnként az van bennem, hogy lehet, hogy több igét kéne megtanulni fejből, de valahol van jelentősége. Mert amikor azt mondom nekik, hogy csak egyet kéne, egymást különnek tartsátok magatoknál. És ilyenkor nem azt szokták mondani, hogy ó, Emőke, de szép ige, köszönjük. Hanem azt szokták mondani, hogy őt, és ez csak az igazság, amit mindannyian teszünk. Mennyire más lenne a mi életünk, ha másokat magunknak különnél tartanánk? Ha tudnánk eljutni odáig, ahova Krisztus, hogy azt mondja, hogy az, aki vagyok, nem tartom valami magaslatnak, hogy ne szólhatnék hozzád, hanem meg tudom magamat alázni a te szolgálatodra. Az egyetem, ahova jártam Amerikában, az Ashlandi Egyetem, annak az a mottója, hogy a szolgáló vezetés. És az egyetem központjában van egy hatalmas nagy szobor, ahogy Jézus mossa Péter lábát. Nagyon-nagyon szép szobor. Olyan sokszor megálltam már előtte, és olyan sokszor néztem, hogy amikor az Isten az alkotásnak megmossa a lábát. Amikor az Isten megmossa a lábát annak, aki miatt meg fog halni. Amikor az Isten megmossa a lábát annak, akiért meg fog halni. amikor az Isten megmossa annak a lábát, akiért feltámad és életet ad. És én mennyire nem szeretném senki lábát megmosni. Az a gyülekezet, ahova akkor jártunk, egy olyan gyülekezet volt, ahol nagypéntek előtt csütörtökön megmostuk egymás lábát. Hát egyedi élmény volt. Lelkileg felkészültem, hogy most mekkora lelki élmény lesz ez, milyen csodálatos lesz, hú, úgy, mint a mester idejében, és felkészülve elmentem, természetesen előtte lábat mostam, nehogy ciki legyen már. És beültünk, az egyik oldalon voltak egy szobában a nők, egy másik oldalon a szobában a férfiak, amiért külön hálás voltam a rendezőknek. És utána leültünk, és az volt, hogy ahogy leültünk, nagyon hamar mondták, hogy most leülünk, és a mellettünk levő lábát mossuk majd meg. És egyből elkezdtem nézni, ó, hova üljek. Ó, nem úgy, mint vasárnap reggel. Nem, ez ennél sokkal rosszabb, és nem úgy, mint a moziba. Ennél sokkal rosszabb. Ki az, akinek a lábát nem akarom megmosni? Tehát jó lenne, ha ez egy fenkölt, szép alkalom lenne, de azért ne vigyük túlzásba. Bagoly mondja verédnek, ha? Nem ezzel küzdünk? Hogy egymást különnek tartani, mekkora nagy kihívás. Az az ember, aki előre szeretne lépni, és előre tud lépni, jellemvonása az, hogy az élethez való viszonyulásában érett. Itt egy pitypongot tettem fel. Vannak, akik emlékeznek rá, vagy hallottak engem, hogy volt egy idő, amikor sokat beszéltem a pitypangokról. Azért, mert engem mindig lenyűgözött ez a szerencsétlen kis virág. Tényleg jelentéktelen. Tényleg jelentéktelen, mert nem ápoljuk, nem gondozzuk, nem igényel semmi karbantartást, ápolást, tápoldatozást. Én először akkor figyeltem fel a pitypangra, amikor olyan 13-14 éves lehettem, és a budai oldalon mentem föl egy utcában meglátogatni a barátnőmet, és láttam, hogy föl van púposodva a beton. És hát, mint egy unatkozó gyerek, aki azért nem siet, hogy odaérjen, ahova oda kell érnie, megnéztem, hogy mi van ott a púpon belül, mert ki volt törve a teteje. És egy pitypang jött ki. És emlékszem, hogy ott néztem, hogy ez törte volna fel. Vagy honnan van ennek se nap, se semmi? Hogy tud ebből élni? És azóta figyelem a pitypangokat. Mindenkinek ajánlom. Akár hova megyünk, a leglehetetlenebb körülmények között is megélnek. Amikor már minden kipusztult, a pitypang él. Sőt, mi több? A pitypang életet ad tovább. Kipusztíthatatlanul. Az élethez való viszonyulásunkban képesek vagyunk-e elköteleződni? Képesek vagyunk-e elköteleződni meggyőződés mellett, érdeklődés mellett, barátságok mellett, párkapcsolat mellett? Nemrég beszéltem egy házaspárral, akik úgy jöttek el, hogy segítsek nekik a válásban, mert hát azért szeretnék ezt jól csinálni. Tudják, hogy nem szép dolog, de végül is ők már éltek tizenvalahány évet együtt, tehát akkor most már mennének tovább, már mondom, de hogy, hát esküvő, most csak együtt élnek, vagy volt esküvő, vagy hogy? Hát volt, hát is mondom, az esküvőn mit mondtak el? Hát mi az, hogy mit mondtunk el? Hát az esküd. Mondom, már mint az esküd? Igen, az esküd. Mondom, és az mi volt? Hát, hogy jóban, rosszban, és ott elkezdték mondani. És még mindig nem esett le. Mondom, ez a holtomiglan, holtodiglan verzió volt? Mit jelent az, hogy elköteleződni? Azaz, hogy állom a szavamat. Azaz, hogy amibe beletettem magam, akkor is, amikor látnak, és akkor is, amikor nem látnak. Mások előtt, és másoktól elrejtve, ugyanaz vagyok. Ez valahol a hitelesség alapja. Azt hiszem, itt nem hozom fel ezt az idézetet, de szintén Camus idézet. Válasz magadhoz jellemet, és tartsd magad hozzá akár emberek közt, vagy akár egyedül. Elköteleződni. Akár emberek közt vagy, akár egyedül. És itt jön a következő vonás az, hogy kitartó. Az élethez való viszonyulásában kitartó. Nem véletlen az, hogy egyre több, tehát most ma délelőtt egy másik előadásomra készültem, és ahogy olvastam a kutatásokat, egyre több kutatás jön fel arról, hogy a gyerekeknek a figyelem időtartama csökken. Drámaian csökken. A másik az, ami döbbenetesen előjött, az az, hogy közben a gyermekek közötti mentális zavarok drámaian növekednek. Drasztikusan növekednek. Hangulatzavarok, szorongásos betegségek, szorongás elleni gyógyszereket kapnak már tizenévesek. Fogom a fejemet, mert kezelhetetlen már az állapotuk. Depressziósak és az öngyilkosság diadalokat aratta 14-15 évesek között. 14 éves. Mert nincs sikerélmény. Mert nincsen hovatartozás. De hogy legyen hovatartozás, sikerélmény, amikor nincsen kitartás? A sikerélményt az az, hogy az önértékelésem növekszik, én azt senki nem tudom tölcsérem beönteni. Az abból jön, hogy eltaknyoltam, fölállok, leporolom a térdem, újraindulok. Megint eltaknyolok, megint fölállom, leporolom a térdemet, újra taknyolok. És mikor végre nem taknyolok, akkor visszanézek, és azt mondom, hogy már lukas a gatyám, de ez nagyon jó volt. És itt jön az önértékelés. Itt jön a sikerélmény. De mi a mi kultúránknak a mai viszonyulása? Fölülünk, hó, te jó ég, el fogok taknyolni, inkább leszállok. A második verzió, eltaknyoltam, és köszönöm nekem, ennyi elég volt a bringából. Nem ugyanezt csináljuk a barátságokkal és a párkapcsolatokkal? Jön az első konfliktus, és már megkérdőjelezzük, hogy van-e értelme. Néha nézem az idős házaspárokat. Egyszer-egyszer nemrégiben is láttam, szerintem 80-on túl lehettek, azt se tudom, melyik támogatta melyiket, de ketten tudtak menni. Tündériek voltak. Tündériek voltak, ebédszünetem volt, akkor mentem ki, és láttam, ahogy odatotyogtak a kiszolgáló pulthoz egy ilyen gyors étterembe, és néztem ott, ahol beszélgetnek, és mondják, de te ezt szereted, igen, te ettől mindig rosszul vagy. És magyarázták és bíztatták egymást, és hogy egymást támogatva az egyik hozza a tálcácskát, a másik fizeti, aztán cserélnek poharat, így úgy. Azzal az összehangolt együttműködés. Hát komolyan mondom, csak azért nem svírtam, mert az volt bennem, hogy most én bőgve visszamegyek a rendelőbe, megijed a következő páciens. De ők idáig úgy jutottak el, hogy kitartottak. Mi a hosszú házasság titka, a jó barátság titka? A kitartás. Van bennünk kitartás? Vagy az első hullámoktól megijedünk? Az első vihartól megijedünk? És itt jön a következő is, hogy az élethez való viszonyulásában rugalmas. A rugalmasság valahol pont azt jelenti, hogy illeszkedni tudok a szituációban. Jó, ez nem gerinc nélkülit jelent. Rugalmas. Aki nem törik, hanem tud hajlani. Aki tudja azt mondani, hogy nem így terveztem, de újra tervezés. Az a funkció, amit a GPS-en utálunk. Ez az. Újra tudok tervezni. Nem pedig megállok és kiborulok, és elveszítek minden kontrollt, hogy körülöttem is szenvedjenek az emberek, mert nem úgy lett, ahogy terveztem. De ugye ez is abból fakad, abból a meggyőződésből, amit korábban az elején említettem, hogy amikor mindent tudok kontrollálni, és én nekem mindig mindennel elégedetnek kell lenni, akkor az első olyan alkalom, amit nem tudok kontrollálni, és hatáskörömön kívül van, kiborít, ha csak nem, rugalmas vagyok. Nagyon megdöbbentem, amikor először olvastam erről, hogy az intelligenciának és az érzelmi intelligenciának is mérőeszköze a rugalmasság. Annyira intelligens akartam lenni, hogy egyből elhatároztam, hogy innentől törekszem a rugalmasságra. És nagyon hamar rá kellett jönnöm, hogy nem vagyok képes magamtól. Ahhoz, hogy rugalmas tudjak lenni, kell valami, amire ráépítem azt a rugalmasságot. Először ugye megpróbálja az ember a nagy amerikai szlogent, hogy you can do it. Aha. Meg tudod csinálni. Jó. Meddig? És amikor elveszítem azt, hogy de ezt már nem tudom megcsinálni, mondjuk azért, mert én most úgy állok itt, mint egy elvált ember, bár nem ezt terveztem, akkor mégis az ember találkozik azzal, hogy hoppá, talán mégse tudom megcsinálni. Na és akkor mire építek, amikor már elkontrollvesztett leszek? Akkor mi az, ami majd táplálja a rugalmasságomat? Egyetlen egy dolog. Az, aki gyönyörködik bennem. Az az Isten, aki gyönyörködik bennem. És aki azt mondja, hogy akármi is jöjjön, veled vagyok. Nem hiszem, hogy bármi emberi dolog van, ami olyan belső erőt adhat, amivel mindenen keresztül és mindennek ellenére rugalmasak tudunk maradni. De ha abba belemerünk kapaszkodni, hogy Isten itt van, és szeret, és erősít, az elviselhetetlen is elviselhetőbbé válik. Az élethez való viszonyulásában a fejlődő ember törekszik az elégedettségre. Elégedetnek lenni nem jó, mert akkor már nem veszünk többet. Nézem, ahogy a boltoknál, egyre több boltnál kiteszik a kis jelzőt, hogy nyomjak meg egy gombot, hogy elégedetlen vagyok, elégedett vagyok, vagy nem. Ismerjük ezeket? Akkor ugye jövünk ki a boltból, és általában a pénztár közelébe, az ajtó közelébe teszik, hogy reménység szerint megnyomja valaki, hogy elégedetlen, és akkor még lehet spannolni a munkások, az alkalmazottakat, hogy még többet dolgozzal. Én csak azért is mindig elégedett vagyok. Maximálisan elégedett. Azzal nem tudnak mit csinálni. Nem tudnak, hogy most kijönne egy boltnak, mondjuk ott van a Decathlon, én nagyon szeretem a Decathlont, de kijönne a Decathlonnak, hogy nem tudom hány ezer ember meglátogatta őket ebbe a hónapba, és ez pontosan annyi, ahányan megnyomták az elégedettséget, egyetlen egy ember nem volt elégedetlen, mit csinálnának? Mit csinálnának? Akkor nem kell fejleszteni. Nem az egészséges kíváncsiság fejlődési vágyról beszélek, hanem az, hogy mindenütt ott van az, hogy elégedett vagy? Igen. Biztos. Gondoljuk át. De mi az, amit von maga után az elégedetlenség? Egy eszméletlen frusztrációt. Mert ha már mindent megtettem, és még mindig elégedetlen vagyok, az egyet jelent. Én tehetetlen vagyok. Tehát tulajdonképpen én vagyok a nyomi. És akkor talán értjük, hogy miért van az, hogy önarcképünkért annyira küzdeni kell. Az élethez való viszonyulásban nem csak elégedett és rugalmas, kitartó, hanem hálás is. Szoktam mesélni, és biztos, hogy itt is vannak már, akik sokat hallották ezt tőlem, hogy jó néhány évvel ezelőtt elindítottam a családba egy füzetet, ami ott áll a konyhapulton, és az a feladata mindenkinek, azt kértem mindenkitől, hogy egy sorba írja be, hogy miért hálás, ha bármikor valamiért hálás. Tehát nincs ilyen, hogy ha nem írod be, nem kapsz vacsorát. Csak annyi, hogy írd be, hogy miért vagy hálás. Nem kell legendának lenni, sőt, légy színe, egy sor. És olyan jó látni, amikor valamelyik gyerek hazajön, ledobja a tatyót, beír valamit, becsapja a füzetet, és roham fel a szobába. Még akkor is, amikor csak annyi van benne, amit Kende ír bele, hogy köszönöm, hogy gólt rúgtam. De legalább tapasztalgatja a hála ízét. Aztán minden évben karácsony előtt hálaadáskor leülünk, és vacsora után lepakoljuk az asztalt, és felolvassuk az évi hála listát. Csodálatos dolog. Jelentéktelennek tűnő dolgok, amiket már elfelejtettünk, ami újra és újra azt jelzi, hogy Isten velünk volt itt is, és itt is, és itt is. És akkor hirtelen minden jelentéktelenné válik. Mert érezzük az Isten jelenlétét. Nem a kérésektől, nem a vágyainktól, hanem attól, hogy látjuk, hogy ő tényleg hűséges. Végig kísért minket. Tudunk hálásak lenni? Hogyan lehet bárki képes arra, hogy identitásában meggyőződéssel járjon, döntéseiben jellemre építsen, kapcsolataiban stabilan vegyen részt, és életéhez éretten viszonyuljon? Hát úgy, hogy tudja, miben hisz, és hiszi azt, amit hisz. Ezeket csak úgy lehet végigcsinálni. Hogy olvassak fel itt egy idézetet rómabeliekhez írott levélből. Valahol remélem, hogy ebben egy kicsit úgy el tud a lelkünk merülni. Mit mondjunk tehát erre, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Vagy ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem? Vagy fegyver? Én hozzáteszem, vagy magány? Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az élet által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény. És most hogy kérjem, mindenki magába a saját küzdelmét tegye oda. Sem az, amitől most szenvedek. Mi az? Mert azt is oda lehet írni. Sem. Mi még az az egy mondat, ami oda kéne, hogy az az egy gondolat. Mi az én sebem? Sem. Semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, kicsoda lehet ellenünk? Előrelépés? ebben az identitásban. Ha én tudom, hogy miben hiszek, és hiszek, amiben hiszek, hogy azt teljes mértékben el is hiszem. Hogy fejezem be ezekkel a sorokkal Brennan Manningtől? Radikálisan definiált magadat újra. Az vagyok, akit az Isten szeret. Ez az igazi én. És minden más identitás csak illúzió. Definiáld magadat radikálisan újra. Az vagyok, akit az Isten szeret. Ez az igazi én. És minden más identitás csak egy illúzió. Hát sok erőt kívánok mindenkinek az újradefiniáláshoz és az előrelépéshez. Köszönöm szépen a figyelmet.